Most folytatódik a gólvonal. Hivatalosan is jelezte fellebbezési szándékát a Magyar Labdarúgó Szövetség a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség által kiszabott büntetés ellen, amely szerint a válogatottnak zárt kapuk mögött kell lejátszania március 22-én a Románia elleni világbajnoki selejtezőt. A miniszterelnök inkább nem kommentálta a FIFA döntését.
Ez a felvétel az augusztus 15-én rendezett Magyarország-Izrael mérkőzésen készült, ahol szurkolók egy csoportja már az izraeli himnusz alatt antiszemita rigmusokat skandált, majd a mérkőzés közben többször is. Emiatt büntette meg a Magyar Labdarúgó Szövetséget a FIFA, így a magyar válogatottnak zárt kapuk mögött kell lejátszani az év egyik legfontosabb meccsének ígérkező magyar-román világbajnoki selejtezőt március 22-én. A Magyar Labdarúgó Szövetséget további 40 ezer svájci frank befizetésére kötelezik. A döntés azért is súlyos, mert a magyar együttes a második helyen áll, a szintén 9 pontos harmadik románok előtt, és jó esélye lehetne a továbbjutásra. Az 1-1-jel zárult mérkőzés után pár nappal a magyar kormány és az MLS is bocsánatot kért Izraeltől. A szövetség tegnap már hivatalosan is jelezte fellebbezési szándékát, miután megérkezett a FIFA részletes indoklása. Az MLS közleménye úgy fogalmaz, több tízezer rajongó ilyen módon való büntetése hatalmas erkölcsi és anyagi kár nem csak az MLS, hanem a szurkolók és a magyar labdarúgó társadalom számára, ezért a szövetség aránytalannak és túlzónak tartja a FIFA döntését. Ezt korábban Stancsik Tamás, a válogatott kommunikációs vezetője is megerősítette az Inforádiónak.
Alapvetően az a véleményünk erről, hogy szomorúnak tartjuk, hogy néhány szurkoló felelőtlen viselkedése miatt előfordulhat az, hogy a sorsdöntő világbajnoki selejtező mérkőzést Románia ellen zárt kapuk előtt kellene lejátszanunk, de a döntést túlzónak érezzük, és mindenképpen fellebbezni fogunk.
Időközben Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke közölte, Orbán Viktor jobbnak látja, ha inkább nem mondja el, mit gondol a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség döntéséről. Hozzátette, a miniszterelnök a FIFA hétfői Zürichi gáláján még nem értesült a döntésről, hiszen azt kedden hozták nyilvánosságra. A Jobbik korábban a nemzeti egységet és a miniszterelnök fellépését indítványozta az ügyben.
Hétfőn Zürichben átadták a 2012-es FIFA aranylabdát. Az év legjobb labdarúgójának járó címet sorozatban negyedszer ítélték Lionel Messinek. A Barcelona argentin világklasszisa Andrés Iniestát és Cristiano Ronaldót előzte meg a szavazáson. Az eredményekről Dénes Tamás futballszakírót, az Inforádió munkatársát kérdeztük.
Gondolom, hogyha valaki végignézi az elmúlt esztendőknek a hasonló szavazásait, akkor általában azt tapasztalja, hogy szinte kizárólag négy játékos neve forog az első három helyen. Ez a három futballista, akik most is a dobogóra állhattak, tehát Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Andrés Iniesta, valamint Xaviba, ugyancsak a Barcelonából. Ha ezt vesszük, akkor semmi meglepetés nincs benne, mint ahogy a világ hírügynökségei nagy sajtóorgánumai, meg hát nem utolsó, mi magunk itt az Inforádióban is többször beszéltünk arról, hogy a nagy esélyes Lionel Messi megtörtént, a negyedik győzelme, ezzel világrekordot állított fel, és azóta a futballvilág Messi hívőkre és kétkedőkre osztott, ami nagyjából azt jelenti, hogy a Messi hívők azt mondják, hogy minden idők egyik legjobb futballistája, hanem a legjobb, ilyen még soha nem volt, hogy valaki négyszer sorozatban megnyeri a trófeát. Egyébként az előző két esztendő, amikor nem nyert második lett, valóban nem volt még ilyen. Az, hogy ő ilyen korszakos egyéniség lenne, hogy ilyen kvalitású futballistája ne lett volna még a futballvilágnak, én azt azért nem hiszem. Mint ahogy igazából azt sem merném kijelenteni, hogy ennyire kiemelkedik a mezőnyből. Nem tudok olyan esztendőt mondani, amikor úgy vélném, hogy abszolút igazságtalanul kapta meg a díjat, de hogy ennyivel nem jobb a mezőnynél, hogy nem csak egy futballista van pillanatnyilag a világ elitben, azt szinte biztosan mondhatom.
És hát a kritikusok, ha nem is vonják kétségbe Messi tudását és kiemelkedő egyéniségét, leginkább a rendszert kritizálják, legtöbbek szerint az, hogy összevonták a FIFA és a France Football elismerését, úgy vélik, hogy rangját vesztette az aranylabda. Te hogy látod?
Én is azt gondolom, hogy lezárult egy korszak. A France Football aranylabda szavazása, azt, amit még klasszikusan az év legjobb európai futballistának, majd később ugye a szabályokváltás, amit a világ futballistának számoltunk, a franciák által szervezett ankéton, az lezárult, az ma már nincsen. Felváltotta az 1991 óta létező FIFA szavazás, annak egy módosított változata, ugye mint közismert a szövetségi kapitányok, a csapatkapitányok és egy országból felkért újságíró, Magyarország egyébként Csillag Péter, a Nemzeti Sport szakírója szavaz. Az biztos, hogy a FIFA-nak a érvrendszere az a globalitás felé halad, az biztos, hogy ezzel sikerült elérni, hogy ez valóban az egész világ szavazása legyen. Hogy reális sorrendet hoz-e, nyilván nem lehet azt mondani, hogy ha kevesebben szavaznának, akkor más sorrend alapot volna ki. Hagy utaljak vissza arra, hogy az előbb is arról beszéltünk, hogy ez a három, illetve Csavival kiegészítve ez a négy játékos, ez gyakorlatilag az elmúlt években minden szavazáson tarolt.
Egyébként, hogy látod, elhangzott az is, hogy Messi még nagyon fiatal, akár a következő 5 évben ki sem kellene írni ezt az elismerést, egyszerűen csak elvinni Messinek az aranylabdát.
Többször is szembesültem ezzel a véleménnyel. Nyilván nem merném azt mondani, hogy 2013-ban van nála esélyesebb az aranylabda díjra. Ugyanakkor hadd emlékeztessek arra, hogy amikor a 2000-es évek közepén Ronaldinho kétszer is megnyerte a világ legjobb játékosának járó díjat, akkor is sokan azt gondolták, hogy az akkor egyébként a Messi mostani korához hasonló évjáratban lévő Ronaldinho még évekig kibérelheti a trónt. Aztán másképpen alakult, az ő pályafutása is hullámvölgybe került, feljött mellé, sőt elé egy új generáció, és ma már az is szinte csodaszámba ment, hogy Ronaldinho a dél-amerikai szavazáson bekerült az első 5-be. Az igazság, hogy nem tudnám azt megmondani most, hogy ki lehet az, aki átveti Messi örökségét vagy örökét.
A motiváció mennyire lehet meghatározó a következő években Messi számára, mert a világbajnoki címen kívül mindent elért, a Barcával már számára nincs meghódítható csúcs.
Kétségtelen tény, hogy a mai világ elitben nagyon kevés olyan példát tudunk mondani, ha nagyon akarjuk, akkor Lothar Matthäus például erre példa, aki mondjuk egy évtizeden keresztül a világ elitben tudott maradni. Messi pályafutása nagyon hamar kezdődött, utaltam már arra, hogy 6 évvel ezelőtt, 20 éves születésnapja után ő már a második helyen volt az aranylabda szavazáson, a FIFA aranylabda szavazásán. Az kétségtelen, hogy néhány éve még van. Szerintem Messinek hihetetlen szerencsésen is alakult a pályafutása, nem csak azért, mert egy kiváló csapatban futballozhat egészen elsőrangú társak között a Barcelonában, azért mégiscsak Xavi Iniesta és a többi világklassz is között futballozhat. De a tekintetben is, hogy valószínűleg genetikailag is nagyon szerencsés, noha tudjuk, hogy voltak problémái pályafutásának a legelső serdülő pályafutása legelején, de valószínűleg genetikailag is nagyon szerencsés lehet, hiszen gondolj arra, hogy abban a 6 évben, amiben a világ elitben futballozik, nagyon súlyos sérülést még egyszer sem szenvedett. Elképzelhető, hogy egy esetleges balszerencse megfoszthatja őt egy újabb aranylabdától, de az is elképzelhető, hogy ha nem tud majd ennyi gólt szeretni, én azt gondolom azért, hogy ebben az évben, 2012-ben elsősorban az a félelmetes mennyiségű gól hajtotta az ő malmára vizet, hiszen ha belegondolunk, a korábbi szavazásokra az volt a jellemző, hogy azért mindig, vagy legtöbb alkalommal Figo elsőségét tudnám kivételként mondani még a francia aranylabda korszakból. Tehát, hogy mindig azért az eredmények befolyásolták a szavazókat. Ha valaki szinte semmit nem nyert az adott szendőben, akkor azért nagyon ritkán kapta meg ezt az elismerést. Messi a saját gólrekordján kívül, és most idézőben mondom azt, hogy csak a spanyol királykupát hozott el a Barcelonával. Úgyhogy ilyen szempontból a Barcának természetesen a klub korábbi, legutóbbi történetéhez képest nem volt kiemelkedő éve a 2012-es.
Ugorjunk egy teljesen másik időszakba. 1956-ban adták át először az aranylabdát. Az azt megelőző időszakkal kapcsolatban viszont a magyar sportújságírók, többi között te is, az úgynevezett retro aranylabdáról szavaztatok, listák készülnek. Mit kell erről a rangsorról tudni?
A legfontosabbal kezdeném az, hogy ez a Nemzeti Sport szavazása, a Nemzeti Sport online-on látható a szavazás, és két kollégám, Hegyi Tamás és Túri Gábor kezdeményezésére született az egész. Ők az ötletgazdák és a kivitelezők is, de szavaztunk az 1950 és 1955 közötti periódusra.
Hát az 1950-es aranylabda szavazás már publikus is, 5 helyezetről lehetett tudni, hogy alakult ez a lista, és hát melyik az a magyar futballista, aki helyet kapott ezen?
1950-et jelölték ki a szervezők korszakhatárnak, meg is indokolták, hogy miért. Az volt ugye az első a második világháborút követő világbajnokság éve, a brazíliai világbajnokság éve. Abban az esztendőben már összeállt a magyar aranycsapat is, és hát mégiscsak valamelyest globalizálódott a világfutball. Érdekes esztendő volt az 1950-es, hiszen a spanyol és a svéd válogatott is a világbajnokságban a legjobb 4 közé került, ugyanakkor számos nagyon nagy erővel rendelkező tekintélyes válogatott, köztük a magyar, a csehszlovák, a német, úgy mondjak néhányat, nem vett részt a világbajnokságon különböző okoknál fogva. Nehéz beleélnie magát az embernek, vagy nehéz volt beleélnie magát az embernek abba, hogy hogyan szavazott volna 1950-ben, hogyha erre lehetőség nyílott volna. Azért mondom ezt, mert ugye több mindent is tekintetbe kellett venni. Az egyik az, hogy hát nyilvánvalóan nem volt olyan telekommunikáció, mint manapság, nyilvánvalóan nem lehetett annyi mérkőzést látni, a televíziók már olyan néhány országban nem is volt, ugye televízió, ahol meg volt, ott is kevesebb mérkőzést mutattak. Maradva például annál, hogy Nyikita Szimonyan, a szovjetek abban az esztendőben gólkirály címet szerzett örmény származású csatára, és ugye az első öt közé került a szavazók szerint 1950-ben, szóval a szovjet válogatott nem is játszott még akkor válogatott mérkőzéseket, csak a bajnoki találkozókra lehetett szavazni. Úgyhogy sok mindent figyelembe kellett venni, én azt gondolom, hogyha valaki okosan felelősséggel próbált gondolkozni és szavazni, meggyőződésem, hogy a legtöbb, illetve minden szavazó így tett, és több mindent kellett tekintetbe venni. Például azt, hogy az eredmények általában ezeknél a szavazásoknál minősítenek, de nem biztos, hogy a világbajnokság volt abban az esztendőben a legfontosabb torna, hiszen, mint mondom, néhány ország el sem jutott oda. Vagy például a svédek eljutottak oda, de kuriózum, hogy az akkor már profi sorban Olaszországban futballozó sztárjaik, így például Gunnar Nordahl vagy Nils Lidon nem vettek részt a világbajnokságon, mert a svéd szövetség akkori belső szabályzata szerint profi játékosok nem szerepeltek a válogatottba. 1950-ben egyébként Telmo Zarra, a spanyolok, az Athletic Bilbao baszk csatára, aki a világbajnokságon is kiválóan futballozott, és egyébként abban az esztendőben két kupát is szerzett a Bilbaóval, lett az első, Gunnar Nordahlt megelőzve. Nordahl különleges figura az AC Milan történetének legjobb góllövője, aki első légiósként töltött szezonjában már olasz gólkirály lett. Már az 1950-es esztendőben is előkelő helyezést ért el magyar futbolista, a szavazók Puskás Ferencet a harmadik helyre tették, és nyilvánvalóan arra lehet számítani, hogy az elkövetkezendő esztendőben a magyar futball, az aranycsapat tagja, a magyar futbolisták még előkelőbb helyre kerülnek majd. Anélkül, hogy jósolnék, de a magyar futball szerelmesei az 1954-es, az 52-es, az 53-as évet biztos, hogy érdemes lesz, hogy kövessék.
Dénes Tamás futballszakírót, az Inforádió munkatársát hallották. Bár Mihelis Norbert új autója csak márciusra készül el, már februárban lehetősége lesz kipróbálni a Honda túraautó világbajnoki versenyautóját. A tavalyi privát világbajnok az Inforádiónak azt mondta, a gyár számára is fontosnak tűnt, hogy megszerezzék maguknak őt és csapatát. A riporter Domanics András.
Én nagyon izgatott vagyok természetesen, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség, mert hasonló technikai háttérrel fogunk rendelkezni, mint a gyári támogatással rendelkező olasz csapat, a Jász Motorsport. A hasonlót azt csak azért mondom, hogy gyakorlatilag csak anyagi tekintetben leszünk egy pici lemaradásban a gyári csapathoz képest. Az autó technikai oldalát illetően pontosan ugyanaz lesz a kiinduló pont nekem, mint ugye a Gabriele Tárkének, illetve a Tiago Montironak is. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a lehetőségért, és egyben, ahogy mondtam, nagyon izgatott is, mert bizonyos lesz összemérni. Ugye most már végérvényesen ugyanazzal az autóval a tudásomat, mint a 2009-es világbajnok versenyeztük már egy csapatban 2010-ben, viszont akkor az Engő Motorsport még teljesen új csapatnak számított a túrautó világbajnokságban. Most már azt mondom, hogy 3 éves tapasztalatammal, és a csapat a 3 éves tapasztalatával abszolút képes lehet arra, hogy felvegye a kesztyűt a másik két hondás versenyzővel. Én nagyon-nagyon pozitívan értékelem azt, hogy a Honda részéről semmiféle elvárás nincs, tehát nem lesz csapatutasítás, teljesen nyílt lesz kezelve a telemetriai adat, beállíthatok is egy bizonyos szintig, úgyhogy nekem is azt gondolom, hogy olyan tekintetben is lehetőség, hogy versenyzőként tovább fejlődjek, mert azért még Gabriele Tárkinéhez, vagy akár Tiago Monteirohoz viszonyítani a saját adataimat, az mindig egy hatalmas segítség, és ahogy említettem, egyben lehetőség is a személyes fejlődésre.
Mikor lesz lehetősége először kipróbálni az új autót?
Az én autóm az március elején lesz kész, viszont a Honda intenzív tesztprogramot indít január 15-től. Sajnos az első alkalomra mi még nem tudunk elmenni, viszont február közepétől úgy néz ki, hogy lesz kapacitás arra, de akkor is, hogy az én autóm lesz kész, vagy néhány napra ugye a másik két versenyzővel felváltva, hogy én is ki tudjam próbálni a Hondát. Nagyon várom már az első alkalmat, hogy egyáltalán közelről lássam az autót, és beülhessek és kipróbálhassam. Remélem, hogy ez az idő elegendő lesz ugye az első monzai hétvég előtt ahhoz, hogy kellő mértékben ugye felkészüljek én is a feladatra, mert azért a váltás az egyben kockázatot is jelent, a BMW hátsó hajtás után visszaülni az első kerékmeghajtású Hondába, az biztos, hogy kihívás lesz, viszont azt gondolom, hogy mivel a pályafutásomat első kerékmeghajtású autókkal kezdtem, ezért ez talán már a kisebb feladat lesz ahhoz képest, mint amikor a ugrás ugye 2011-ben a váltás volt a BMW-re.
Mennyit nyomhatott vajon latba a Honda számára az ön privát világbajnoki címe?
Nem voltam ott minden egyes tárgyaláson, de ugye a tavaly év végén, amikor indult a tapogatózás a két fél között, akkor éreztem azt, hogy a Honnának valamilyen fontos Mihelis Norbert és Fernando Motorsport is. Azt gondolom, hogy a tavalyi teljesítményük abszolút meggyőzték a Honda vezetőségét annak tekintetében, hogy jó helyre kerül a harmadik autó, illetve a harmadik vagy negyedik autóról volt akkor még szó, de most azt mondom, hogy tisztázódott, hogy egy autóval tudunk csak rajthoz állni, ezért azt mondom, hogy a harmadik autó, azt gondolom, hogy bennük is tisztázódott, hogy ez jó helyre került. Az a teljesítmény, amit évközben nyújtottunk, illetve az a fejlődés, ami kívülről is viszonylag látványos volt. Nekem a 2012-es évet folyamán azt gondolom, hogy az nagyon sok számára meggyőző volt, és természetesen nagyon megtisztelő az, hogy egy ilyen hatalmas gyár is észrevette ezt a fejlődést, és ugye a bennünk fejlődő lehetőségeket.
Ez tulajdonképpen még egy nyers autó. Tavaly év végén ugyan Tiago Monteiro néhány versenyen már rajthoz állt vele, sőt dobogóra is tudott vele állni, de Zengő Zoltán azt mondta, hogy azt az autót még teljesen átépítik az idei szezonra. Mennyire lehet eredményes a 2013-as szezon az új autóval?
Azt gondolom, hogy a Honda nagyon jó alaptechnikai szempontból. Az autó egy nagyon rövid fejlesztési idő után látszott, hogy tavaly év végén ugye önerőből képes volt dobogós helyezéseket elérni. A 2013-as autó pedig nagyon sok szempontból módosulni fog a utolsó három fordulón látottakhoz képest. A motor egy teljesen új motor lesz, a futóműn is eszközelnek változtatásokat, de azt gondolom, hogy a másodpercekben nem is, de 10 másodpercekben kimutatható fejlődésen fog keresztül menni az autó itt a Holcadon szemben, és azt gondolom, hogy ha a tavalyi autó képes volt dobogós helyezésekre, akkor azt gondolom, hogy az idei autó az abszolút képes lehet arra, hogy nem is az első felében, de a második felében biztosan önerőből futamgyőzelmekért tudja majd harcolni. Nekünk pedig pontosan ilyen technikai alapanyagra van szükségünk ahhoz, hogy talán még egy picit sikeresebb évet produkáljunk, mint amilyen a tavalyi volt.
A fórumokat olvasgatva a rajongók a gratuláció mellett egy nagyon fontos kérdést feltettek többször is. Milyen színű lesz az új autó?
Ezzel kapcsolatban még nagyon-nagyon korai bármit is kijelenteni. Nyilván én is nagyon szeretném, hogyha megvan ugye a tavalyi, illetve a tavaly előtti színösszállítás, mert szinte hát védjegyévé vált a csapatnak, de nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban például a Hondának mi az álláspontja. Ugye nagyon gyorsan történt mindent az elmúlt néhány napban, és például erre én úgy tudom, hogy nem volt még alkalma kitérni a két félnek, de hogyha minden jól alakul, és ugye teljesül a mi kívánságunk is, akkor én azt gondolom, hogy valószínű, hogy jövőre is valami fekete színű szállítással láthatjuk majd a Lengős Hondát versenyezni.
Mihelis Norbertet, a Túra Autó VB privát világbajnokát hallották. Négy sportágban összesen 24 fiatal sportoló képviseli a magyar színeket jövő héten Sydneyben az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. A viadalról és az esélyekről Kaposi Dávid kérdezte Nagy Zsigmond csapatvezetőt, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatóját.
2012. márciusában Borkai Zsolt elnök úr aláírta egy nagyon erős és egy rendkívül fontos együttműködési megállapodást John Coates elnök úrral, az Ausztrál Olimpiai Bizottság elnökével, amelynek köszönhetően Magyarországot rögtön meg is hívták a következő 2013-as Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, holott még akkor nem tudták, hogy mi előttük fogunk végezni a londoni olimpiai játékokon, és pont megelőztük egyébként Ausztráliát, annak ellenére, hogy konkrétan háromszor annyi versenyzővel vettek részt, mint amennyi versenyző nekünk volt Londonban. Ez pontosan annak szól, hogy a magyar sportot elismerik, a magyar sportot figyelemmel követik a világban, és igenis is számítanak ránk. Tehát ebben a helyzetben a mi meghívásunk elsősorban annak köszönhető, hogy velünk akarják a szintet emelni és a minőséget fokozni, úgyhogy jelen esetben egy kettős cél tudunk megvalósítani, és szimbiózisban mindenki számára egy nagyon szép eredmény született. Az ausztrálok jól járnak velünk, mert Európa egyik legjobb versenyzőit tudjuk biztosítani számukra, másrésztől nekünk is egy kiváló tapasztalat és a versenyzőik meg tudják magukat méretetni nemzetközi porondon.
Akkor a meghívás is erre a négy sportágra szólt?
Így van, négy sportágban kaptunk meghívást, és akkor ebből kifolyólag ugye vehetünk részt. Nincs kvalifikáció, fontos ezt hangsúlyozni, ifjúságiakról lévén szó. Itt elsősorban kvóták vannak meghatározva. Sajnos figyelembe kell vegyük, ugye ezt muszáj erről beszélnünk, a gazdasági tényezőket. Rendkívül fontos számunkra egyébként a mérlegelésnél figyelembe kellett venni azt a pozitívumot, hogy az ausztrálok a teljes kintartózkodás költségét fizetik. Ebből kifolyólag ugye jelentős előnnyel tudunk indulni, nekünk értelemszerűen az utazást kell álljuk. vagyok.
Milyen szerepléssel lenne elégedett?
Én azt tudom mondani az IFIK-ről lévén szó, hogy amennyiben magukhoz képest a lehető legjobban tudják teljesíteni, és a bennük rejlő potenciált tudják hozni, akkor már jók leszünk, ugyanis ezek tényleg kiváló versenyzők, és ők már bizonyítottak, sokan bizonyítottak, itt van például Totka Sanyi, aki ifjúsági olimpiai bajnok, hát eleve a világ egyik legjobbja. Egyébként többen a londoni olimpiai csapatnak a tagjai is voltak felkészülésben, olimpiai kerettagként részt vettek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy szépen fognak szerepelni a versenyzők. Én nem pakolnék rájuk terhet, nem szeretném a vállukat ezzel még tovább terhelni. Bízom benne, hogy képesek lesznek rá a sok elvárás, illetve hát a nehézség ellenére, ugye elsősorban az utazás, időeltolódásra gondolok, de biztos vagyok benne, hogy ismerve ezt a fiatal társaságot meg fogják oldani a feladatot.
Nem csak ausztrál és az óceáni térség versenyzői indulnak, mit lehet tudni a riválisok?
Viszonylag nehéz prognosztizálni és felmérni az ifjúsági korosztályban a leendő bajnokokat, illetve tehetségeket, ugyanis ebben a 14-18 éves korosztályban bármikor bukhat föl, illetve tűnhet is el egyébként egy potenciális tehetség. Egy biztos, hogy számunkra inkább a nemzetközi szereplési tapasztalat és a ellenfeleknek a megismerése az a fő motiváció.
Nagy Zsigmondot, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatóját hallották. A legmagasabb színvonalú utánpótlás nevelő munkát végző szakosztályok, egyesületek számára létrejött a hónap műhelye díj. Az egyik alapító, a Magyar Olimpiai Bizottság részéről a főtitkár Szabó Bence azt mondta, az odaítélésnél a szakmai szempontok a legfontosabbak. Kaposi Dávid interjúja.
Az utánpótlás sportot nagyon fontosnak tartjuk, ezt a londoni olimpiai szereplés is bebizonyította, ahol 15-en, 23 érmes versenyző közül 15-en a Heraklész programból jöttek. Másrészt pedig hát a két sarkalatos problémája ugye a magyar sportnak a műhelyek, szakosztályok, klubok helyzete és a létesítményhelyzet. Tehát ebből figyelemfelkeltés szempontjából is szerintem egy jó kezdeményezés, hogy a műhelyek fontosságára fölhívjuk a figyelmet.
Milyen szempontok alapján fogják odaítélni a díjat?
Szerencsére egy szakmai kuratórium fog dönteni, tehát nem csak kattintgatásokról van szó, de az biztos, hogy olyan szempontokat is figyelembe kell venni, hogy mennyien dolgoznak abba a szakosztályba, milyen az utánpótlás nevelésnek a mennyiségi része, és hát persze az eredményeket, az objektív mérőszámokat is figyelembe kell venni.
Pénzügyekre rátérve, ősszel döntött a kormány arról, hogy ugye több milliárd forintos támogatást kapnak TAO-s programban nem résztvevő sportágak. Mikor érkezhet meg ez a pénz a MOB számlájára?
Nekünk az a információnk, hogy április előtt semmiképpen nem. Ezzel pillanatnyilag mi még hivatalosan nem számolhatunk, hiszen még ez a költségvetésben nincsen benne, nem látjuk. De azt gondoljuk, hogy a miniszterelnök úr sportszeretete, illetve hát az a kis konferencia, amit összehívott, az garancia arra, hogy ez a tartalék alapból, vagy nem tudom milyen alapból, de meg fogják kapni ezek a kiemelt sportágok. Mi természetesen nem ülünk a babérjaikon, és azt várjuk, hogy na majd, ha megjön, majd akkor gondolkodunk rajta, hanem a sportigazgatóságunk, Fábián László vezetésével természetesen már rajta van az ügyön, és ennek a felosztását, ennek a forrásnak azt már a javaslatokat kezelgetjük, próbálunk a szövetségekkel kapcsolatba lépni, akik ugyan letettek már decemberben egy ilyen rapid anyagot, de azt gondolom, hogy azért az még csiszolásra szorul.
Szabó Bencét, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát hallották. Most véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.